Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 66. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Magasztaljuk a mi Urunkat, és örvendezzünk benne így. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, 488. dicséretünket énekeljük mind a 4 verszakában.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk Isten beszédére, amely most a Rómaiakhoz írott levél első fejezetéből hangzik hozzánk, a 8. verstől a 15. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Először hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által, mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem, Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánok titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok. De mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.
Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy az éjszaka csöndes volt, az ébredés könnyű volt. Örülünk, és hálás szívvel köszönjük, hogy eljöhettünk a Szent Hajlékodban, és az Isten tiszteleten részt vehetünk. Mindenható Atyánk, kérünk téged, hogy alázatos szívvel a ránk következő ünnepeknél is mindenkor oda tudjunk figyelni, ne csak a családtagjainkra, hanem az elesettekre, a nélkülözőkre, és akik egyedül töltik az ünnepeket. Ezért kérünk téged, hogy minden erőddel és minden akaratoddal segítsél, hogy ezeket a szeretett dolgait és a itt kívánt erősségünket próbáljuk a te segítségeddel megoldani. Kérünk téged továbbá, hogy az Isten tiszteletet megáld, és az imádságunkat ne csak mondassék, hanem kiáltassék hozzá. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, és az ő nevében. Amen.
Isten üzenetének meghallgatására készülve énekeljük most a 153. dicséretünket.
Thank you.
Figyeljünk együtt Isten szavára, amely Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, az előbb olvasott szakaszból, az első fejezet 8. versétől a 10. verséig terjedően. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Foglaljuk el a helyünket most. Közeledik karácsony, és ezzel együtt gondolom, hogy nem csak bennem, hanem többünkben is felerősödnek a gondolatok, hogy bárcsak minél többen megértenék az ünnep lényegét, és hogy hogyan tudnám én ezt világossá tenni a körülöttem lévők számára. Ebben, és egyáltalán Isten üzenetének a továbbadásában, nem csak karácsonykor, hanem az év bármelyik napján, segít nekünk ez a most hallott ige szakasz. Pál apostol szolgálatának, az evangélium hirdetésének műhely titkaiba enged igazából bepillantást mindaz, amit most itt hallottunk. A mi evangélium továbbadásával kapcsolatos kérdéseink többnyire valahogy így hangzanak: mit mondjunk, hogyan mondjuk. Vagyis igazából arra vonatkoznak, amikor már ott vagyunk szemtől szembe a másik emberrel. Igénk pedig, gondoljunk csak vissza a hallottakra, először máshova vezet bennünket. Az Isten színe elé. Mondhatnám ezt úgy is, hogyha már az előbb műhelytitkot emlegettem, hogy abban a műhelyben ott először is Isten és Pál apostol van. Az apostol beszélget Istennel. Isten beszél az apostollal. Pál imádkozik. Imádkozik a rómaiakért is. És itt van ennek az ige szakasznak az első fontos üzenete számunkra, hogy itt kezdődik. Tehát az Isten előtti csendességben kezdődhet igazából az evangélium hirdetésének a szolgálata. Hogy beszélek én is a körülöttem lévőkről Istennek. És hogy kérdezem őt, hogy ő mit gondol róluk. Pál apostol hálát ad azért, hogy a rómaiakban ott van a bizalom az Isten iránt, és ez a bizalom annyira erős, hogy ennek a híre gyülekezetről gyülekezetre terjed. Így fogalmazhat az apostol itt a levélben, hogy az egész világon híre van ennek. Mi is hálát adhatunk a körülöttünk lévőkért. Azokért is, akikben még nincs ott ez a bizalom az Isten iránt. Hálát adhatunk azonban az életükért. Hálát adhatunk Istennek azért, hogy mi biztosak lehetünk abban, hiszen ő maga mondta, hogy ő nem a bűnös ember halálát akarja, hanem azt akarja, hogy megtérjen. És mi így tekinthetünk a körülöttünk lévőkre. És milyen jó lenne, ha egyre inkább így valamiképpen Isten szemével tudnánk szemlélni mindazokat, akik körülöttünk élnek, akikkel együtt vagyunk, akikkel találkozunk. Hálát adhatunk azért, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiket is átvállalta, magára vette, és az ítéletet, a büntetést elszenvedte ott a Golgotai kereszten. Pál apostol nem csak egyszer adott hálát a rómaiakért, hanem szüntelen. Így olvastuk, szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságomban. Erre szoktuk azt mondani, hogy imádságban hordozza a másikat. Mert nem csak úgy lehet és kell hordozni, mint ahogyan a járni nem tudó, vagy a talán járni már tudó, de elfáradt kisgyermeket felveszi a karjaiba a szülő, vagy ahogyan a beteg, a sérült embert viszi talán hordágyon a másik, az egészséges, az épp, vagy tolja tolókocsiban. Erre is nagy-nagy szükség van. És azt gondolom, hogy sokkal nagyobb megbecsüléssel kellene tekinteni azokra, akik ezt végzik, és különösképpen is azokra, akik ezt hűséggel és alázattal tudják tenni. Nem úgy, hogy várják az elismerő pillantásokat, vagy az elismerő szavakat, hanem úgy és azért, mert a szívükben lévő szeretet indítja őket erre. Mivel azonban mi emberek kiestünk az eredeti helyünkről, az Istennel való közösségből, és ennek az esésnek a következményeit, a sérüléseket viselnünk kell, ezért szükségünk van minden embernek az imádságban való hordozásra is. Értünk is, akik már Isten szeretetéből visszakerülhettünk a helyünkre, bizonyára imádkoztak valakik. Lehet, hogy tudunk róluk, lehet, hogy ismerjük őket, de az is lehet, hogy nem tudjuk. Lehet, hogy úgy vagyunk, hogy értem, senki sem imádkozott, holott közben talán valaki csendben és hűségesen hordozta az életünket az Isten előtt. És ez újabb ok a hálaadásra. De ugyanakkor hordozzuk mi is azokat így imádságban, akiket az Isten ránk akar bízni. Pál szüntelenül megemlékezett a rómaiakról. Hányszor téma közöttünk az, hogy akár a családtagjaink, vagy a szomszédaink, a munkatársaink, vagy itt a gyülekezetben a másik testvér, testvérek, mit tettek, hogy mi történt velük, talán, hogy hogyan szóltak hozzánk, és miért úgy szóltak hozzánk. Ám beszéljünk ezekről is, de hadd tegyem hozzá, és ezt is az ige alapján, hogy segítő szándékkal. Mert hogyha nem az Istenre figyelve, és ezzel a szándékkal tesszük, akkor lehet, hogy a szavainkkal ártani fogunk a másiknak. Beszéljünk ezekről is így, de még inkább emlékezzünk meg róluk imádságainkban. Az imádkozás azért is fontos és szükséges, mert így kerülhetünk, és lehetünk egyáltalán az Istennel kapcsolatban. Ezt mi már, akik itt vagyunk, talán jól tudjuk, hogy ez így igaz. De a mostani igénkkel kapcsolatban és az evangélium hirdetésének a szolgálatával kapcsolatban sem szabad erről elfeledkeznünk, hogy igenis ezért is fontos, hogy mi rendszeresen imádkozzunk, mert az evangélium hirdetése nem a mi vállalkozásunk, amelyben mondjuk mi vagyunk a tulajdonosok is, meg az igazgatók is, aztán a saját belátásunk szerint tevékenykedünk. Egyébként is nyilván az a cégvezető, aki már megismerhette az Úr Jézus Krisztust, és aki szereti az Úr Jézus Krisztust, az a szívében azzal a vágyjal él, hogy bárcsak fölismerhetném Isten akaratát, és cselekedhetném is az ő akaratát a cég életével, dolgaival kapcsolatban is, de ebbe bele tartozik az evangélium hirdetése is, hiszen Isten akarata ez is, hogy a jó hírt, az örömhírt adjuk tovább. De pontosan azért, mert ő a megbízunk, ő a küldünk, ezért rá kell figyelnünk ebben. Ő még a munkahelyet is ige hirdetési helyét tudja tenni. Mint ahogyan arról éppen a napokban számolt be egy építkezési vállalkozó, aki nagy örömmel mondta el, hogy a munkahelyen, az építkezések területén, helyén a munkásoknak beszélhet Jézus Krisztus evangéliumáról. És beszél nekik. És igyekszik úgy elmondani, hogy lehetőleg mindenki megértse. És kéri ehhez is Isten szent lelkének a vezetését, kéri a bölcsességet. Imádkozik ott. Ott vannak kint, ahol az építkezés éppen folyik. És összehívja a munkásokat, és ott a körükben imádkozik. És imádságban a munkával kapcsolatos dolgokat is, kérdéseket is Isten elé tárja így. Jézus Krisztus mindnyájunkra bíz embereket. És azt is tőle tudjuk meg, hogy mit mondjunk, mit mondhatunk, mire van éppen annak a másiknak szüksége. Pál apostol itt ezt a kifejezést használja ezzel kapcsolatban, hogy szolgálok az ő fia evangéliumával. Legelőször tehát erre a kérdésre, hogy mit mondjunk, ezt válaszolhatjuk, ezt a választ adja Isten az igéjében, hogy Jézus Krisztus evangéliumát. Nem Jézuskáról van tehát szó, mint ahogyan sokan emlegetik az Úr Jézus, különösen karácsony tájékán. Milyen ünnepük lesz azoknak, akiknek csak Jézus kájuk van. Meg azoknak is milyen ünnepük lesz, akik számára a karácsony csupán a szeretet ünnepe. És ünneplik a maguk szeretetét, amely talán már az ünnep első nap délutánjára kifullad. Hát ha már szeretetről beszélünk a karácsonyon kapcsolatban, akkor legalább mondanánk el, vagy akkor legalább vennénk komolyan, hogyha halljuk valakitől azt, hogy az Isten szeretetét ünnepelhetjük mi, azt lehet ünnepelni karácsonykor. Jézus Krisztus evangéliumával mi drága kincset adhatunk tovább. Azért, mert arról szól ez az evangélium, hogy visszakerülhetünk mi emberek az eredeti helyünkre. És hogy mekkora az a szeretet, amellyel az Úr a gondjaiba vesz bennünket, embereket, azt abban láthatjuk, amit az Úr Jézus vállalt értünk. Az ő helye, hadd mondjam most így, hogy az Atya szívén van. És ki kellett onnan esnie, egészen le a mi sáros földünkig, egy betlehemi istálló jászláig, a hajléktalanság, az elűzöttség, a megalázás, a gyalázkodás, a meg nem értés megtapasztalásáig, egészen a keresztig. Ki kellett onnan esnie? Az én Istenem, miért hagytál el engem? Állapot, lelki állapot, nagyon fájdalmas megtapasztalásáig. Mi emberek azért estünk ki az eredeti helyünkről. Mert nem volt nekünk elég az Isten szeretete, az Isten gondoskodása, mert fellázadtunk ellene, mert nem tudtunk igazán bízni benne, megvontuk a bizalmunkat tőle. A mi bukásunk a saját rossz döntésünk következménye. Jézus Krisztus viszont azért esett ki onnan az Atya szívéből. Esett le, de hadd mondjam így, hogy jött el ide a földre közénk, mert engedelmes akart lenni az Atyának, mert benne bízott teljes mértékben. És ezért egy tudott lenni az Isten az ő Atya megmentő tervével, amelynek a lényege az volt, hogy bennünket, embereket megmentsen, visszajuttasson az Istennel való közösségbe. És mert Jézus Krisztus nagyon-nagyon szeretett bennünket, ezért teljesen utánunk jött, hogy az adósságunkat kifizetve kézen fogjon bennünket, és visszavezessen Atyához, az Istenhez. És még abban is segítségünkre van az Úr, hogy mi is kinyújthassuk a kezünket felé. Ez a kéz most részünkről a hit. A hit pedig Isten ajándéka. Ezért adott Pál apostol is Istennek hálát, a rómaiak hitéért, Isten iránti bizalmáért. Ajándék, Isten ajándéka a hit. Ezért egyet tehetünk, de azt nem ulasztjuk el tőle. Kérjük a hitet, ezt az ajándékot. Kérjük a hitet, amivel aztán a többi ajándékát is el tudjuk fogadni. A bűnbocsánat, az örök élet, a békesség, az ő szeretetének ajándékát. Mindazt, amit az Isten megígért a benne bízóknak. Abban sem hagy az Úr Jézus Krisztus magunkra bennünket, hogy az ő evangéliumát egy-egy konkrét helyzetben hogyan mondjuk el. Ezért is fontos kérnünk tőle, hogy töltsön be minket egyre jobban önmagával, szent lelkével. Mert a Szentlélek az, a Szentlélek Isten az, aki ezt meg tudja mutatni nekünk, aki a megfelelő, az alkalmas gondolatokat eszünkbe tudja juttatni egy-egy beszélgetésben, egy-egy találkozásban. Szent Lelke által tud fogékonnyá tenni és bennünket, egyáltalán a másik ember bajai, gondjai iránt. Hogy fontos legyen nekünk a másik is. Hogy meg tudjuk hallgatni a másikat. Hogy adott esetben még azt is meghalljuk, amit ki sem mondott. De ott égeti nagyon-nagyon belül. Az Úr nem csak azt mutatja meg, hogy kivel, hogyan közölhetjük az evangéliumot, hanem abban is vezet minket, hogy mikor, mit mondjunk. Pál apostol is ezt tapasztalhatta meg. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 19. fejezetének 21. versében olvashatjuk azt, hogy Pál apostol már korábban, Efézusban tartózkodva elhatározta, hogy Macedónia és Achály bejárása, illetve egy rövid jeruzsálemi látogatás után elmegy Rómába is. Ekkor azonban a Claudius császár által kiadott rendelet még érvényben volt. Az a rendelet, amellyel a zsidókat gyakorlatilag száműzte Rómából. Ezért Pálnak el kellett napolnia a római útját. Így olvastuk itt, így írja a rómaiaknak, hogy megakadályoztattam. Mindez idáig megakadályoztattam. De, figyeljünk csak oda, szüntelenül kéri imádságaiban, és ezt is ő maga írja, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjon menni hozzájuk. Amikor ebből olyan igazán belegondoltam, akkor elszígyeltem magam. Elszígyeltem magam, mert az jutott eszembe, hogy amikor az evangélium hirdetéséről van szó, amikor ilyen jellegű szolgálatokról van szó, akkor olyan sokszor hivatkozunk időhiányra. Gondoljunk csak egy kicsit ebbe bele, hogy hányszor mondjuk, de hát kinek van ilyesmire ideje? Kinek van ideje arra, hogy utána menjen a másikhoz? Hogy meglátogassa? Hogy esetleg órákig beszélgessen vele? Amikor annyi más teendő van. De mit csinált Pál? És mi az, amit mi is tehetünk, és de jó lenne, hogyha cselekednénk? Hát Istentől kérte hozzá az alkalmat, a módot, az időt, hogy személyesen is találkozhasson a rómaiakkal. Moody, az amerikai evangelizátor, minden nap könyörgött azért, hogy adjon neki az Úr alkalmat ma is, bizonyságot tenni valaki előtt róla. Mi is Istentől kérhetjük, és kérjük, hogy hová is akar küldeni bennünket, hogy ki az, akivel ma rajtunk keresztül beszélni szeretne. Lehet, hogy nem ahhoz fog küldeni, ezt is ki kell mondanunk, és ezzel is szembe kell néznünk, akihez mi szívesen elmegyünk, akivel úgy egyébként is olyan szívesen elbeszélgetünk, és együtt vagyunk. Ő ahhoz küld bennünket, akinek szüksége van erre. És aztán azért is szégyeltem el úgy magam, mert felvetődött bennem a kérdés, hogy lehet, hogy nekünk valójában nem is annyira az idővel van problémánk, hanem sokkal inkább a szívünkkel, az odaadásunkkal Isten iránt, vagy éppen annak hiánya a probléma. Lehet, hogy nem is annyira az idő hiány az igazi gond, hanem a lelkületünk. Hát lehetne olyan, mint Pálé, aki ezt írta, hogy én Istennek teljes lelkemmel szolgálok. És aki úgy érzi, ezt is hallottuk a felolvasott szakaszban, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa. Én tartozom az embereknek. De így látjuk-e mi is? Így szolgálunk-e mi is az Úrnak? Pál boldog ember. És azért lehet azt mondani, többek között, hogy boldog ember Pál, mert ennek ellentéte az egyik legboldogtalanabb típusú ember. Az, aki úgy érzi, hogy a másik adósa neki. Aki megköveteli, elvárja, hogy a neki kijáró tisztelet és megbecsülés vegye őt körül. Aki a másiktól mindig csak vár. Aztán azt látjuk, hogy egyik házasságból a másikba, vagy már házasságba se, csak kapcsolatból kapcsolatba vándorol, munkahelyről munkahelyre megy, és végül lehet, hogy egészen magára marad. Ez fordulhat meg azonban akkor, amikor az ilyen ember is meghallhatja az evangéliumot, Isten fia Jézus Krisztus evangéliumát. hogy ő mit tett, értünk és érte is, ő mit vállalt, ott hagyva a menny dicsőségét, és hogy mekkora szeretet az, amely szeretetnek a melegében az ő szíve is felmelegedhetne, és az ő szíve élete is megújulhatna. És erre a szeretetre, az Isten szeretetére lehet válasz az, hogy igen, hát ha én ekkorát is ennyit kaptam az Istentől, hát akkor én is tartozom neki, adósa vagyok, adósa az Istennek. De ugyanakkor az igéből azt érthetjük meg, hogy a mi tartozásunkat Isten iránt igazából úgy adhatjuk meg, hogy szolgálunk a másik embernek. Hogyha a másik embernek adjuk, mennyi mindent kaptunk, és kapunk mi Istentől, gondoljunk csak bele, megbocsátást. Hogy mi mindent kell, hogy megbocsásson nekünk. Szeretetet, segítséget, áldást. Hát mindennel, amit Istentől kapunk, tartozunk a másik embernek. Azzal, hogy megmutassuk a világnak, a körülöttünk élőknek, hogy Istennek a Jézusban adott örömhíre az valóság. A másik embert is a helyére segítő, vigasztaló, a másiknak is örömet okozó, a másiknak is erőt adó hatalom, Istennek hatalma. Ezért készülhetett Pál azzal a reménységgel Rómába, hogy munkájának ott is lesz valami gyümölcse. És ez is komoly kérdés felénk, hogy várunk mi igazán gyümölcsöt, mondjuk egy-egy evangelizációs héten, hogy most, ezekben a napokban, amikor Isten igéje hangzik, amikor leginkább úgy hangzik, hogy azok is megérthessék, akik még távol vannak tőle, akkor tényleg lesznek olyanok, akiknek a szíve odafordul az élete, és megváltozik az Isten kegyelméből. Vagy keresztkérdések kurzus alkalmával, vagy egyáltalán egy vasárnapi Isten tiszteleten. Hisszük, hogy halálos lelki alvásából felébredhet az, aki az evangéliumot hallja és befogadja? Hogy megkötözöttségéből szabadulhat az, aki Jézus Krisztus után kiállt? Hogy önzésből, irítségből, köszönyből kiléphet mindaz, aki az evangéliumot elfogadja? Pál remélte, hogy Rómában is fognak emberek megtérni az ő munkája nyomán, mert a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma. És ő pedig ezt az evangéliumot szeretné közölni a rómaiakkal. Úgy és akkor, ahogyan és amikor azt Isten akarja, és ahogyan Isten ezt elkészíti és vezeti őt ebben. Abban a pillanatban, amikor így összekötő kapocs leszünk Isten és az ember között, akkor átáramolhatnak rajtunk Istennek az erői, és emberekhez eljutva gyógyulások mehetnek végbe. De hisszük-e vajon ezt is? És komolyan vesszük-e azt, hogy ezért is fontos, hogy a szívünket tisztán tartsuk, hogy újra és újra fohászkodjunk mi is, mint a zsoltáros, hogy vizsgálj meg engem, Istenem! ezért nem lehet a tárcánkban tisztátalan pénz, és ezért nem szabad magunkban alantas indulatokat, bosszúvágyat, méltatlan mohóságot, telhetetlenséget megtűrni és hordozni, mert akkor nem tudunk másokat Istennel összeköttetésbe segíteni. Az ember, amikor megtűri a szívében, az életében mindazt, ami Isten előtt utálatos, amit ő bűnnek tart, akkor elszigeteli az emberektől az ő erőit, ahelyett, hogy vezetni azt hozzájuk. És ilyenkor történik az, hogy belülünk is sötétség árad, mint ahogy mindazokból, akik nem ismerik még Jézus Krisztust, ahelyett, hogy a világ világossága lennénk. De gondolom, hogy nem ezt szeretnénk, hogy a sötétség áradjon belőlünk, hanem sokkal inkább úgy szeretnénk benne lenni a világban, hogy az életünk, a jelenlétünk az valóban gyógyító lehessen, hogy általunk, evangélium hirdetésünk, szolgálatunk által Isten sokakat magához fordíthasson. Ezért hát legyen a mi fohászunk is az, amit Turmezei Erzsébet, evangélikus költő, Ablakok című versében így kér. Volt ablakom, ahonnét messze láttam. Városokra, tavakra és hegyekre, csillagvirágos végtelen egekre, s ahonnét csak a túlsó házig látni, csak az utcára és a forgalomra, darabka égre, mintha nem is volna. Mégis szeretnék mindig messze nézni, szemablakot nagy távlatokra tárni, imáimmal nagy utakat bejárni, be nem szűkülni, a mindennapoknak kicsin teendőiben el nem veszni, kevésen, híven a nagyot keresni, az egyet szeretettel meghallgatni, mintha az enyém lenne baja a dolga, mintha ő most az egész világ volna, és szeretni az egyben az egészet, és az egészért esedezni, élni, és nagyot várni, és mindent remélni, az örökre, a végtelenre nézni, és hűségesen szolgálni a mában, menni az úton, Mesterem nyomában. Amen. Úr Jézus Krisztus, Te mindnyájunknál inkább engedelmes voltál az Atya iránt, és így szenvedtél a legtöbbet, odaáldozva magadat vétkeinkért. Légy áldott ezért az áldozatért, és taníts minket is gyermeki engedelmességre Istenünk iránt. Köszönjük, hogy ebben példát is hagytál ránk, de még inkább köszönjük, hogy meg is erősítesz minket erre, akik szeretnénk a Te követőid lenni. És erőt és hatalmat is adsz a Tieidnek az új életre. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak tudjuk és ismerjük a Te országlásod örömét, hanem továbbadni is képesek legyünk azoknak, akik még nem ismerik azt. Adj nekünk szavakat, amikor szólni szeretnénk másoknak a Te országodról. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, hogy gyógyulhassanak, a megkötözöttekért, hogy szabadulhassanak, és mindnyájunkért, hogy békességes szívvel és Téged dicsérve élhessünk. Jézus nevében hallgass meg minket, kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Adakozásra buzdítom a testvéreket az ige szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár, 23. verse. Most pedig, még hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmairól legyen szó. Hétfő délután 4 órai kezdettel konfirmációs órát tartunk ifjaknak is, és most felnőtteknek is, miután felnőtteknek péntek délután nem tudunk majd tartani. Tehát együtt lesz most az ifjaknak és a felnőtteknek a konfirmációs felkészítő. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak. Csütörtökön este 6 órától biblióra helyett most előkészítő istentisztelet lesz, ugyanis vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát is advent első vasárnapi alkalmából. Tehát csütörtök este 6 órától előkészítő istentiszteletet tartunk. Vasárnap tehát a szokott időben 10 órától istentisztelet lesz, amikor megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Istentisztelet után pedig imaóra is lesz. Szeretném elnézést külön felhívni a testvérek figyelmét, mert az imaóra időpontjában is változás történik, hiszen hónap második vasárnapján szokott lenni. De mivel december hónap második vasárnapjára karácsonyi vásárt is tervezünk, erről is fogok mindjárt szólni, ezért az imaórát előbbre hoztuk. Tehát egy hét múlva vasárnap lesz istentisztelet után imaóra. Istentisztelettel egy időben pedig a gyermekek számára is tartunk lent két csoportban gyermekistentiszteletet. Pici babákkal pedig a babaszobában követhetik a szülők televízión keresztül az istentiszteletet. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid időre maradjanak, és előre is köszönöm ezt. Isten iránti hálával jelentem azt be, hogy a héten délutánonként 4 órától megtarthattuk a kamerahelyi idősek otthonában az evangelizációs istentiszteleteket. Legyen a mi Urunk áldott ezért, és imádkozunk az ottani idősekért is. Azért, hogy Jézus Krisztusban megláthassák megváltójukat, urukat, megláthassák vigasztalójukat, erőforrásukat. Említettem már a karácsonyi vásárt. Ebben az esztendőben is szeretném tehát szervezni és tartani karácsonyi vásárt, amelyhez kérjük a testvérek együttműködését, támogatását. Az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy leginkább a saját kezűleg készített és igényes kivitelű portékák keltek el. Ezért, aki ilyesmivel tud hozzájárulni, azt köszönettel vesszük. Hadd mondjam azt, hogy igencsak kapósak voltak többek között a házi készítésű lekvárok is megbeszőttek, tehát ilyennel is hozzá lehet járulni, vagy akár bírsalmas rajt. A vásár időpontja december 9 és 16-a, és az istentisztelet után rögtön. A helye pedig, hát ez leginkább az időjárástól függ, valószínűleg bent a gyülekezeti termekben, ha lehet, akkor lehet, hogy kint az udvaron, de mindenképpen megtaláljuk itt az épületünkben vagy közelében. Hirdetem azt is, hogy adventi délutánt is tervezünk és szervezünk a gyermekeknek, december 8-án 15 órától itt a gyülekezeti házunkban. Ezt a foglalkozást Urbán Gyula meghívott vendégünk, aki bábművész és rendező fogja majd vezetni. Gondolom, hogy mindnyájan tudunk arról az adomány ruhagyűjtésről, amely a mögöttünk álló napokban, hetekben itt Budaörsön, illetve a gyülekezetünkben is végbe ment. Ruhákat gyűjtöttünk a székelyhidi rászoruló családoknak, árva gyerekeknek a Gálus Petri gyermekotthonba, illetve időseknek ottani székelyhidi idősek otthonába. Szeretném hirdetni azt, hogy nagyon szép mennyiségben gyűltek össze itt nálunk is a ruhák. Elszállították őket, tehát az itteni szervezők elszállították már őket a gyűjtőhelyre. Holnap fognak érkezni Székelyhídról azok, akik elviszik a ruhákat. Annyit még hozzátehetek, hogy az itteni szervezők is meglepődtek, amikor meglátták, hogy mennyi ruha gyűlt össze, mennyi adomány gyűlt össze. Istennek legyen hála érte, és köszönöm én is, hogy mi is ennek részesei lehettünk. Most pedig a 381. énekünknek a 7., 8. és 9. verseit énekeljük. Tehát 381. dicséretünk 7., 8. és 9. verseit énekeljük, a 9-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.